Szeretett testvéreim, mostani ige hirdetésem alapigéje, Pálapostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott első levele, harmadik fejezetéből a 12. vers. Az Úr gyarapítson titeket, és gazdagítson a szeretetben egymás iránt, és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Éreim, advent első vasárnapja van, még három adventi vasárnap következik, ezután és már is itt lesz hamarosan karácsony ünnepe. Félelmetes az, hogy szágult, hogy rohan az idő, és szinte még félelmetesebb az, hogy mit visz magával, mit hoz, mit sodor magával az idő. Vajon milyen karácsonya lesz az emberiségnek ebben az esztendőben? Milyen karácsonya lesz ennek a népnek? És ezen belül nekünk, családunknak milyen lesz az ünnepünk? Kezdjen el foglalkoztatni minket ez a kérdés. Testvéreim, én megvallom néktek, hogy tegnap reggel, amikor kezembe vettem az Élet és Irodalom eheti számát, kezdtem olvasni, valósággal letaglózott az, amit benne találtam. Egyfelől örültem, hogy végre ilyen nyíltan lehet a dolgokról írni, beszélni, de másfelől mondom, valósággal letaglózott az, amiről végre lehet és kell is beszélni. Elindítottak egy vita sorozatot, népesedési gondok szíven, de egyéb cikkek is bőven alkalmasak voltak arra, hogy letaglózzák az ember. Az utolsó oldalon szoktak riportok megjelenni a különböző témákról, most már második hete folytatja valaki a riportot a falusi életformáról, az új falusi életről. És hát a cikknek a lényege az, hogy a falusi nép fele belepusztul a munkába, mert annyira elkapta megint a gép szív, hogy lehet tízezreket, százezreket, milliókat keresni, és divatba jött falun is az infarktus, az 50 év körüli szívhalál. Tehát a falusi nép fele bele pusztul, majdnem azt mondja, hogy bele döglik a munkába, a másik fele pedig bele fullad az alkoholba. Ez variálja ez a riport, immár második hete. Egyik fele infarktusba pusztul, a másik meg az alkoholba fullad bele. Egy másik cikk is beszél a szinte reménytelen küzdelemről az alkohol ellen, ahogy ez a nép is alkoholizálódik és lassan élre tör a világ alkoholfogyasztó nemzetei között. Ennek a népnek a három nagy pusztító hatalmassága az alkohol, az öngyilkosság és a családok, a házasságok széthullása. Mind a háromban listavezetők vagyunk, vagy leszünk hamarosan az egész világon. És hát ez az Élet és Irodalom tegnapi száma ezekkel a problémákkal foglalkozik, és döbbenetes, amikor az ember az egyik hosszú-hosszú kétoldalas cikkben, amikor már végén a jövőre tekint ki, akkor ilyen mondatot olvasunk benne. Meg kell kísérelni legalább a lélekszám csökkenés mérséklését. Oda lehetne írni, pusztulunk, veszünk, mint oldott éve széthúr nemzetünk. Pusztulunk, veszünk, tehát még csak a reménységben sincs az, hogy növekedünk. Egy demográfus, egy ilyen nép tudós, aki a népesedés tudományát űzi, ennek is a maximális reménység az, hogy a csökkenés, ahogy pusztulunk, ennek a csökkenésnek az ütemét kellene legalább lassítani. És egy másik oldalon, ahol magyarázkodnak, hogy miért is van ez, hogy nem szülnek az anyák. Miért is van, az elmúlt hetekben indította meg Varga Domokos atyám, fiaknak az édesanyja itt szokott ülni közöttünk az Isten tiszteletén. Ő indította el ezt a cikket, a cikk, vagy vitasorozatot. És hát ő a hangsúlyt arra tette, hogy hát a körülmények, lakás, pénz, nem becsülik a szülőanyákat, nem segítik anyagilag a családokat. Hangsúlyt erre tett, és most elindult a vita, hogy de hát ezen túl még nagyon sok probléma van, egyéb problémák is. És itt van megint egy egész oldalas cikk, amelyik azzal foglalkozik, hogy mik azok az egyéb okok, amik miatt pusztulunk, veszünk. És hát fölállít egy ilyen mondatot, tétel. A házasság intézményének ingatagsága alig, hanem döntően hozzájárult ahhoz, hogy napjainkban egyre kevesebb gyerek születik. A házasság ingatagsága azt mondja, hogy 100 házasságból, ami most indul, 100 házasságból 34 elválásba torkollik, 16 különélésbe. Úgyhogy 5-6 év múlva gyakorlatilag minden második házasság befejeződik, nincs tovább. 5-6 éven belül lezajlanak ezek. És amikor ezt így részletezi ez a másik nagy szabályzó cikk, akkor fölveti a kérdést, hogy hát mit lehetne tenni, és akkor elhangzik ez a mondat, hogy állítanánk vissza a zsidó katolikus dogmákat hordozó erkölcsöt, úgy vélem erre gondolni sem szabad. Tehát arra gondolni sem szabad, hogy visszaállítani azt, ami elmúlt. És az a döbbenetes ebben, hogy van bizonyos igazság ebben a mondatban is. De hát akkor hol vagyunk, hol tartunk? Válás, öngyilkosság, egy ilyen félelmetes adat van valamelyik bekezdésben, hogy sokkal több válás van a városokban, mint falun. Sokkal több válás van a nagyvárosokban, mint a kisvárosokban. Sokkal több válás van Budapesten, mint a többi városban. Sokkal több válás van az új lakótelepeken, mint Budapest egyéb részei. Ezek a statisztikai adatok, félelmetes adatok. És az öngyilkosságok, a 14 éven aluli gyerekek öngyilkosságában világranglista vezetők vagyunk, sehol a világon. Annyi 14 éven aluli gyerek nem lesz öngyilkos, mint Magyarországon. És így tovább, félelmetes mondom, annyira letaglózott ez, hogy egymás után olvastam ezeket a nagyméretű, nagyszabású cikkeket, amik mind statisztikákkal, adatokkal dolgoznak, nem egyszerűen csak szólamokat pufogtatnak, nem tényeket adnak. Annyira letaglózott, hogy alig tudtam visszatalálni a Bibliához. És ehhez, amit a 130. Zsoltár végén olvastunk, hogy meg tudja váltani az Úr Izraelt, és meg is váltja. De nem könnyű, és ne is tegyük olyan könnyűvé a dolgot, testvéreim, hanem igenis szemibe kell nézni a valóságnak, mit csinál ez a nép, merre tart ez a nép, milyen lesz ennek a népnek a karácsonya. Nagyon különös, hogy amíg ezeken elmélkedtem, hogy előjött belőlem egy nagyon-nagyon régi emlék Tolsztojnak egy novellája, és úgy végigkísértem magamba az útját, milyen különös, tudjátok, én még az antivilágban is prédikáltam a világháború előtti Magyarországon, még bőven prédikáltam, és akkor került a kezembe Tolsztoj novellája, és elmondtam több falusi gyülekezetekben. Akkor egész más csengése volt a történetnek, aztán jött a háború, utána az új világ kezdete, akkor elhallgattam, úgy éreztem, hogy most nem aktuális ez a Tolsztoj novella. Aztán most tegnap, ahogy ezeken gondolkoztam, megint eljött, dehogy Isten, most megint új és mélyebb értelemben aktuális, mint annak idején volt. Egy parasztról szól ez a Tolsztoj novella. Egy parasztról, akiben földi éhség van, éhes a földre, nagyobb darab földre. és hallja azt, hogy sok napi járó földre, keletre tőle van egy fejedelem, amelyiknek szép, gyönyörű országa van, patakok csobognak, zöld, friss, üde legelők, szántóföldek, erdők, minden van. És ez a fejedelem kihirdette azt, hogy aki letesz az ő trónus elé egy sapkára való aranyat, az másnap hajnalban, napfölkeltekor elindulhat, és amekkora földet egy nap alatt körül jár, annyi az övé lesz. De napleventére ugyanoda vissza kell érkeznie, ahonnét napfölkeltekor elindult. Hát, ennek a parasztnak a szívét megdobogtatta ez a hír, és addig foglalkoztatta, amíg végig mindenét összeszedte, amilyen csak volt, eladta, éppen egy sapkára való arany jött össze belőle, és elindult, és ment sok napon át, amíg elérkezett ez a fejedelemhez. Elébe állt, elmondta, miért jött, letette a sapka aranyat oda elébe, azt mondta, a fejedelem rendben van, másnap reggel megmutatják neked, honnan indulj, de oda visszaérkezzél, mire a nap lebukik a látóhatár alá, mert különben mindent elveszítesz. Rendben, mondta a paraszt örömmel. Másnap reggel valóban megmutatták neki, napfölkeltekor elindult, és ment, és vidáman nézte, hogy ez az enyém lesz, ez a szántóföld, ott egy legelő, az enyém lesz, és erdő, azt megkerülöm, az is az enyém lesz. Ment, és nézte, mind az enyém lesz. Tehát a nap már úgy emelkedett, már delelőn volt, már lassan kellett volna visszafele kanyarodni, de ott még csábította megint csak egy darab jó, zsíros szántóföld, megint egy kis legelő, odébb. Azt mondta, hogy majd sietni fogok, és egy kicsit majd futni is fogok visszafelé, és ment, mindig újabb területek csábították, és a végén már nagyon gyorsan kezdett a nap hanyatlani lefelé, és nagyon messze volt még, és egyszer csak mindenről szinte megfelejtkezett, egy egyszer kezdett rohanni, hogy elérkezzék a pontig, ahonnét elindult. Rohant, és egyszer csak a szívéhez kapott, és összeesett holtan egy pár száz méternyire a céltól, amit látott, ezt a vadfutást, ez a fejedelem, és akkor Tolsztoj szép stílusába elmondja, hogy odadobott egy ásót a szolgáknak, azzal, hogy ássatok neki egy 2 méter hosszú, 1 méter széles gödrök, elég föld lesz az neki. Gondoljátok el, hogy ezt a Horthy Magyarországba kezdtem prédikálni, akkor más csengése volt ennek a történetnek, de nagyon igaz volt. Aztán jött utána, ami jött, és elhallgattam ezzel a történettel. Nem volt időszerű, hosszú ideig nem volt időszerű, hogy ezt prédikálja akár a parasztembernek, akárkinek. És tegnap rá kellett eszmélni, hogy megint időszerű lettem. Milyen időszerű lettem? Csak hát persze szimbolikusan kell érteni, hogy ez a legelő, az a kis erdő, az a szántóföld még legyen, még ezt, még azt megszerezni, még ezt megszerezni, és jön az infarktus. Csodálatos az, hogy Tolsztoj 100 évvel ezelőtt megírta az infarktus történetét ebben az egyszerű novellában. És megint elérkezett a népünk oda, hogy el kellene prédikálni, és prédikálunk is ezt a történetet. Állj meg, ember! Ma már nem is kell 2 méter hosszú, 1 méter széles, ma már elég egy kis konyhaszekrény fiók terület, ahol beteszik a hambait. Hát így megyünk karácsony felé, elég neki ennyi föld, elég neki a föld, elég neki az, amit ő kiverekszik magának. Milyen karácsonya lesz ennek a népnek, és mi az, hogy karácsony? De milyen közhely az, hogy hát persze, megyünk a szeretet ünnepe felé. De testvéreim, teljesen világos lett előttem az, hogy azért bizonyos kiegészítésekkel kell kimondani ezt, hogy karácsony a szeretet ünnepe. Így önmagába kevés. Legalább ezt a 2 kiegészítést hozzá kell tenni egyfelől, hogy karácsony az el nem fogadott szeretet ünnepe. De tényleg a szeretet ünnepe, úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Karácsony a szeretet ünnepe, ez nem kétséges, de hozzá kell tenni, hogy az el nem fogadott szeretet ünnepe. Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Nem szabad elfelejtkezni arról, hogy karácsony a szeretet ünnepe. Karácsony a fölkínált és el nem fogadott szeretet ünnepe egyfelől. Másfelől az a tény, hogy ott nem volt hely számukra, ez azt jelenti, hogy karácsony az oda nem adott szeretetnek az ünnepe, a nem átadott, a nem tovább adott szeretet ünnepe. Karácsony ítéletes módon a szeretet ünnepe. Megmutatja, hogy hogy akar szeretni Isten, és az el nem fogadott szeretetnek az ünnepe karácsony. És karácsonykor az Isten szeretetének túl kellene csordulni a szívünkből, tovább áradni, és ez is hiányzik. Ez is elakad karácsonykor. Éppen ezek miatt, amiket ezek a cikkek írnak, és még mélyebb okok miatt is. Amiket ezek a cikkek írnak, azok a úgynevezett szociológia, demográfia, alkoholológia, már se tudja az ember mondani, olyan csoda, új szavak születtek, ide tartozik, igen, hát ezeket is vizsgálni kell, de még mélyebb dolgok vannak, amikre ugyancsak rá eszméltem, és még súlyosbította a rossz érzésemet a készülés során. Ezt is el kell mondanom a testvéreimnek. Éjfél után, jóval éjfél után fejeztem be egy könyvet, nem tudtam abba hagyni, mert annyira izgatott maga a téma, és az, hogy na, mire jut a végén. Már hónapokkal ezelőtt fölfigyeltem egy könyvre, és az egyik kedves barátom nyugaton járván megvásárolta, és hozta magával, ugyanatta. Az a címe, egy német könyv, az a címe, hogy ismeri-e a pszichológia az embert? Kérdőjelben. Ismeri-e a pszichológia az embert? Olvastam recenziót, ismertetést erre a könyvről, és abból kiderült, ez egy hívő pszichiáter, aki írja, maga is mindennapos pszichiátriai praxist folytat. Hát nagyon izgatott, hogy vajon mit mond ez az ember, ismeri-e a pszichológia az embert? Meghozták, olvastam, mondom, most fejeztem be éjszaka, és hát csak két gondolatot hozok ide, ami megint csak a letaglózottságomat hitelesíti közöttetek, hogy bizony így állok most előttetek, hogy ezek a gondolatok nagyon fejbe vertek. Az egyik egy meghatározás, tulajdonképpen egy régi meghatározás, Freudot még annak idején megkérdezték, hogy hát mire képes a pszichoanalízis. Milyen eredményeket lehet várni a pszichoanalízistől? És erre majd ezt a választ adta. A pszichoanalízis elsegít a hisztérikus kínlódásoktól az átlagos boldogtalanság állapotába. Ezt érdemes kétszer-háromszor elmondani. Mire képes a pszichoanalízis? Elsegít a hisztérikus kínlódásokból az átlagos boldogtalanság állapotába. De legalábbis a félelmetes summázás ez. Azt mondja Freud, van egy átlagos boldogtalanság, egy mindennapos, egy egyetemes boldogtalanság. Egy valamennyire elviselhető. Aztán vannak elviselhetetlen boldogtalanságok, ahol hisztérikussá lesz a boldogtalanság. Hisztérikus tünetekben mutatkozik. Hát az egyik ilyen hisztérikus tünet szerintem a iszákosság, vagy a drogoknak a szedése nyugaton. Egy hisztérikus menekülés az átlagos boldogtalanságból, vagy az átlagon túli boldogtalanság. És az öngyilkosság is sajnos egy ilyen hisztérikus rövid zárlata ennek az egész ügynek. Tehát a maximum, amit lehet remélni, az, hogy ezekből a hisztérikus túlzásokból visszasegíti a pszichoanalízis az embert az átlagos boldogtalanság állapotába. Hát ezt mondja a modern lélektan atya, és sok-sok tapasztalt neki, és azt lehet mondani, hogy tényleg komoly eredmény az, ha sikerül az átlagos boldogtalanságba vissza segíteni az embereket. Az komoly eredmény a lélekgyógyászatban, ha valakit a többiekéhez hasonló átlagos boldogtalansággal sikerül visszasegíteni. Ez az egyik, ami nagyon megmozgatott ebbe az egész ügynek a perspektívája, az egész látomás az emberiség a gyógyító tevékenységről, az eredmény maximumáról, az átlagos boldogtalanság, mint elérendő cél. Hát el kell mondani azt is, hogy igazából csalódtam ebben a könyvben, amilyen szomjasan vártam, hogy hát egy keresztjén pszichiáter, ez mit fog mondani? Mert az előzetes ismertetésből annyi kiderült, hogy nagyon kemény kritikát mond a egyéb pszichiátriák fölött, mondva, hogy nem ismerik az embert, hát érthető, hogy nem is tudják kezelni, és gyógykezelni, és gyógyítani. De nem értem, hogy na majd kiderült, és a keresztjén pszichiát, és a kereszténység. És hát bizony el kell mondani azt, hogy csalódtam, de talán indokolatlanul csalódtam, mert mit vártam, miért vártam olyan sokat. De mindenesetre aztán, ahogy földolgoztam magamban ennek a könyvnek a gondolatait, azt kell mondanom, hogy egy becsületes írás, amelyik ugyanolyan könyörtelenül elmondja a keresztjén gyülekezetnek, vagy a keresztjén lelki gondozásnak, a keresztjén testvéri szolgálatoknak, vagy a keresztjén életnek az elégtelenségét, az eltévesztettségét, a csődjét, mint ahogy rámutat a másik oldalon munkálkodóknak a csődjére. És eközben volt egy szó megint, ami olyan félelmetes tablóütésként esett rá a lelkemre, használja ezt a kifejezést, bár nem ő találta ki, egy könyv jelent meg a nyugati sajtóban ilyen címen, hogy Gottesvergiftung, ami magyar azt jelenti, hogy Isten mérgezés. Valaki belebetegedett az Isten mérgezésbe. Elment pszichoanalitikus, leírja a saját tapasztalatait, hogy hogyan próbált gyógyulni az Isten mérgezésből. És olyan félelmetes volt, ahogy ez a szerző kirészletezi azt, hogy akármilyen fájdalmasan hangzik ez, Isten mérgezés, neki, mint analitikusnak, mint aki igyekszik behatolni a léleknek a mélységébe, azt kell mondani, hogy van ilyen. Elkezdi firtatni azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mi a különbség a vallásos, vagy mondjuk így a hívő ember és a nem hívő ember között. És hát azt mondja, hogy egyáltalán nem feltűnő a különbség. Sőt, itt ott még a másik oldalra billen a mérleg esetleg. És akkor elmagyarázza, hogy mert a hív embernek ilyen meg ilyen gátlásai, megkötöttségei, külön szorongásai, külön félelmei vannak, amik külön betegségmechanizmusok indítanak el, és hát megjelenik a Gottesvergiftung, az Isten mérgezés. Na, de hát azért elmondja ő a nagy pozitívumot is, és nehogy megálljatok itt ti is testvéreim, de hát ezeket mind tudomásul kell venni, az, hogy tényleg eljussunk a pozitívumhoz. A megoldást végül is abban látja, hogy Gottesvergiftung, az Isten mérgezés, ez tulajdonképpen olyasmit jelent, hogy gyermekkorunkban eljutottunk, vagy a kereszténység is eljutott előző századokban valamiféle Isten ismeretre, a jó Isten, aki vigyáz a világra, aki nagyon szereti a jó gyerekeket, a jó embereket, és keményen megbünteti a rossz gyerekeket, a rossz embereket. És itt van egy ilyen Isten gondatunk, ami a gyermeki szintünkhöz méltó vagy illő, és a baj az, mondja ő a pszichóban analitikus, a baj az, hogy menet közben ez az Isten, ez meghal. Meghal mi bennünk. Megerőtlenül, nem valóságos, és mint egy mérgező valóság van bennünk, nem segítő valóság. Azt mondja, hogy az kellene, hogy ez a gyerekkori, ez a gyermeteg Isten gondolat, ez valóban a halálba jusson, és utána vélek által, a szentlélek által föltámadjon bennünk az élő, igaz Isten. Aki nem megy át ezen a folyamaton, hogy hoz magával egy Isten gondolatot, Isten emlékeket, Isten félelmeket, és annál megakad, nem veszi észre, hogy ez igazából meghalt benne, emlegetheti, vagy gyakorolhatja az Isten tiszteletet, és csinálhatja a ritusokat, de nem veszi észre, hogy lebénult benne ez az Isten ügy, és a folytatás az, hogy mint mérgező anyag ez az Isten benne, nem életet munkál, hanem bénultságot, szorongást, plusz félelmeket, plusz gátlásosságokat, életminuszokat, félelmetes dolog ott tesszel vittünk. Csak úgy eszembe jutott, hogy megint megyünk karácsony felé, a kis Jézuska, a betlehemi jászolbölcsőben, és igyekszünk fölstájgerulni magunk, hogy de jó lenne megint az a gyerekkori szép karácsonyi hangulat, amíg betlehemest is játszottuk gyerekkorunkba, és Istenem, de szép volt, mint ahogy Ady Endrében is volt egy ilyen nosztalgia a kis Jézus iránt, van bennünk, és így kell advent napjaiban, heteiben készülnünk karácsonyra, testvéreim, vajon azt a bizonyos meghalt gyermek képzetet valahogy életre pumpálni, valamiféle csillagszóróval, csodagyertyával, valami módon azt a halott Istent visszaidézni, vagy pedig ennek a pszichiáternek a kemény könyörtelenségével kimondani, hogy meghalt. Az Isten meghalt bennem, és vajon föltámadt-e az igazi, az élő Isten? Nem kedvesen emlékszem, hogy akkor kicsik voltak a gyerekeim, már is mondta egyszer régen, de úgy följött bennem újra, hogy vonaton utaztunk, és karácsony közeledett, és ott valaki ottan bájolgott a gyerekemmel, és mondta, hogy na hát, jön a kis Jézuska, ugye, és mit fog hozni neked a kis Jézus? A morcos lett a gyerekem, és azt mondta, hogy nem kis Jézus, az Úr Jézus. Hát lehet, hogy nála ez is csak nevelés volt, hogy nem kis Jézuska, hanem az Úr Jézus. De hát mindjárt el kell jutni, hogy nem a kis Jézuskának a hangulatos karácsonya felé megyünk, mert meghalt. Az az ügy, az az Isten ügy, az meghalt. És nem is tudunk más tenni, mint bevallani ezt, hogy Istenem, az én régi Isten ügyem, félelmem, reményem, elgondolásom, teológiám, az meghalt, Isten támaszt bennem valami vadonatújat, szülessék meg bennem igazán Jézus Krisztus. Ez a szerző, ez mondom ezt a kifejezést, azt mondja, hogy Gottesfer Giftum, Isten mérgezés. Aztán ekközben eszembe jutott, hogy ennél szinte-szinte okosabbat mondott 20-30-40 évvel ezelőtt Karácsony Sándor, akit a nagy tanítóim közé sorolok én is, és örülök, hogy személyesen ülhettem lábainál. Karácsony Sándor annak idején nem Isten mérgezésről beszélt, hanem éppen ellenkezőleg beoltásról, Isten oltásról, mint ahogy a kanyaró vagy a pest is ellen szérummal beoltják az embereket, és ez azt jelenti, hogy ugyanabból egy kis adagot adnak, és a szervezet kitermeli az ellenmérget. A Karácsony Sándor szerint a nyugati, akkor még úgy egységes volt Európa, az európai kereszténységnek az alapvető baj, hogy be van oltva Istennel. Egy kis adag Isten bevett, és ezzel immunissá tette magát az igazi Isten hatásokkal szemben. még súlyosabb dolgok éppen, mint amit ez a mai szerző mondta, hogy Isten mérgezés. Nem, Isten oltás, be vagyunk oltva. Egy kis Biblia, egy kis kereszténység, egy kis adakozás, kis úrvacsora, egy kis karácsony, aztán legközelebb egy kis nagypéntek, egy közhullatás. Be vagyunk oltva Istennel, Isten ellen. Kis adag Istennel be vagyunk oltva az igazi, az egzisztenciálisan megforgató Isten ellen. Így talán érthetővé lesz az, amit idéztem, és az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Azt jelenti, hogy jött a szeretet, és az embereknek nem kellett a szeretet. Ez a hihetetlenül hangzik. Mindenki azon sír, hogy nincs szeretet, szeressetek, már meghalok, ha nem szeretnek. És jött a szeretet, és nem fogadták be. Az isteni szeretet jött. Ez azt jelenti, hogy ez isteni szeretet, ez igényes szeretet. Ezért nem fogadják be. Az isteni szeretet úgy jött Jézus Krisztusban, hogy ember, úgy, ahogy vagy, elfogadlak. De munkába veszlek utána. Megtisztogatlak, újjáformállak. Nem neked kell ezt megcsinálni. Amint vagyok, jöhetek. És jöjj úgy, ahogy vagy, elfogadlak. Ez az isteni szeretet. Ide körülírni az isteni szeretetet funkcionálisan. Hogy ahogyan vagy, jöhetsz. Parázdán, gyilkosan, hitetlenül, önző módon, testiesen, jöhetsz úgy, ahogy vagy, elfogad, de munkába vesz. És ezt nem akarja az ember. Ezt nem akarja, inkább valamiféle manipulációval, különféle neurózis formákkal próbálja reagálni az életét, csak nem elfogadni az isteni szeretetet. Na hát testvéreim, ezek a gondolatok foglalkoztattak, és ezért választottam az apostolnak ezt az igét, ami igazából egy imádság, és azt kérem, hogy ezzel az imádsággal induljunk advent felé, amit igényben hallottunk. A kedves tesszalonikai gyülekezetet Pál apostol imádságban viszi Isten elé, és azt kéri, hogy az Úr gyarapítson titeket, és gazdagítson a szeretetben egymás iránt, és mindenki iránt, ahogy mi is szeretünk titeket. És minden fölött ott van az, hogy mert mindnyájan Istenből vesszük a szeretetet, én Pál apostol mondja magáról, annyi szeretetet vettem Istentől, hogy nem tudok hallgatni, mindenkinek szét akarom kiabálni, hogy mekkora szeretet az Istenbe, így jutottam el hozzátok, és ebben a szeretetben növekedjetek, egymás irány gyakoroljátok, és mindenki iránt, ne legyen a kereszténység egy szűk kis csoportnak a belső ügye, hanem igenis egymással közölve a szeretetet úgy, gerjeszte fel Isten bennünk, hogy kicsóruljon, kiáradjon sokakra. Áldjon meg Isten minket, hogy lehessünk ebben a népben, amely valóban félelmetesen pusztul és néz. Lehessünk ebben a népben világosság, só, Istennek ajándéka, és legalább a mi körünkben úgy legyen karácsony, hogy az igazán karácsony legyen, és egy kicsit tovább sugározzék. Nem az a tény. Gyere,